Ez a konfliktus, ez napra pontosan 4 éve tart, a vonalban pedig itt van velünk Bentázsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nos, hát napra pontosan ugye 4 éve tört ki a háború. Az oroszok néhány napra tervezték, és mégis évek óta tart. Ezek szerint mégsem olyan erős az orosz hadsereg?
Hát nem csak az oroszok nézték be, vagy kalkulálták félre a saját képességeiket, hanem egyébként a nyugati hírszerzések is. Hát pont néhány nappal ezelőtt a Guardianon jelent meg egy nagyon hosszú, de nagyon alapos anyag, ajánlom a hallgatók figyelmébe, ami arról szól, hogy 2021 folyamán, tehát a háborút megelőző évben a nyugati hírszerzés is, és a nyugat alatt most elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia hírszerzését értem, tehát hogy a brit és amerikai hírszerzés hogyan jelezte a szövetségeseiknek, hogy Oroszország támadni fog 2022-ben, és hogy mennyire nem hitték el az európai országok, és egyébként Ukrajna sem hitte el az orosz támadást. De ugyanígy meg kell jegyezni, hogy ugyanez a két hírszerzés, amely nagyon pontosan előre jelezte az orosz támadást, ugyanakkor azt gondolták, hogy ha nem sikerül megakadályozni az orosz támadást, tehát ők elsősorban arra törekedtek, hogy lebeszéljék Oroszországot a különböző csatornákon keresztül a támadásról. Tehát ugyanezek a hírszerzések azt gondolták, hogy ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor viszont néhány héten belül eléri a céljait, elfoglalja Kijevet, és gyakorlatilag kontroll alá veszi a legfontosabb intézményeket Ukrajnában. Tehát, hogy a legnagyobb nyugati hírszerzések, a nyugati országok is azt gondolták, hogy az orosz, tehát alapvetően lebecsülték az ukránt, és fölé becsülték az orosz haderő képességeit, ami utólag ugye bebizonyosodott, hogy hát nem volt olyan erős, mint hogy azt hitték.
Ugye tart már 4 éve ez a konfliktus, és vannak olyan elemzők, akik már jóval a mi mostani beszélgetésünket megelőzően azt mondták, hogy kicsit kezd hasonlítani az afganisztáni kalandra, ami ugye 1979-ben kezdődött, aztán azzal ért véget, hogy 10 évvel később kivonultak az akkori szovjet csapatok, és néhány éven belül pedig meg is szűnt maga az államszövetség. Elképzelhető itt is egy ilyen párhuzam, mondjuk Oroszország nem fog megszűnni.
Szerintem az túl erős párhuzam, hogy Afganisztán azért nem ugyanaz a kategória Oroszország számára, mint Ukrajna. Tehát Ukrajna valamilyen szinten az orosz birodalmi tervekbe, terjeszkedési tervekbe egy egzisztenciális alkotó rész, tehát nekik szükségük van egy kontrollálható Ukrajnára. Afganisztán annak idején, tehát nyilván volt presztízsvesztesség a kivonulásban, ahogy az amerikaiak számára is volt presztízsvesztesség az afganisztáni kivonulásban, de az nem volt egy egzisztenciális kérdés. Ráadásul, hát miközben nem volt egzisztenciális kérdés a szovjetek számára Afganisztán, ráadásul ennek ellenére sokkal nagyobb veszteségeket szenvedtek Afganisztánban a társadalom megítélését illetően. Tehát nem a halottak számában, hanem a társadalom megítélésben, mert az afganisztáni háborúban ugye fiatal sorkatonák szolgáltak, és az ő veszteségeik, a fiatal sorkatonák halála az évek folyamán egyre nagyobb visszatetszést keltett a hátországban. Ugye különböző szervezetek alakultak, ilyen afganisztáni anyák intézetei, akik nyíltan kiálltak a hatóságok elé, és jelezték ezeket a problémákat. Ezzel szemben a mai Oroszországban sikerült úgy keretezni ezt az egész háborút, hogy ez valójában nem is háború, hanem ugye különleges katonai művelet, ami időben és térben messze van, ráadásul hát nem sorkatonák vannak, hanem ugye olyan emberek, akik önként vállalták a szolgálatot sok pénz fejében. Tehát ez a háború az orosz társadalom számára, az orosz vezetés számára nem fog olyan következményekre járni, legalábbis most jelenleg. Nem láthatók olyan következmények, mint az afganisztáni háborúnak. Nem lesz itt egy társadalmi, nem lesz itt egy forradalmi hangulat, egy szembeszegülés, egy állami válság, legalábbis legjelenleg. Tehát ennek a jelei még nincsenek ott az orosz társadalomban.
Ja, azt mondta az előbb, hogy egzisztenciális kérdés az oroszoknak, hogy Ukrajnában vagy Ukrajnával mi történik, és hogy kontrollálható legyen. Ez jelenti azt, hogy adott esetben egyfajta befolyás a termőföldekre, illetve az ipari területekre?
Tehát nyilván Oroszországnak nem arra 20x ezer négyzetkilométerre van szüksége, hogy most a tárgyalások végső célját képezi, tehát most a Donbasszi területre gondolok, hát Oroszország így is a világ legnagyobb országa. Az Oroszország végső célja minimum egy olyan Ukrajna lenne, ami bizonyos szempontból befolyásolható. Tehát az orosz barát pártrendszeren keresztül, tehát olyan politikai erők részvételén keresztül, amelyek támogatják az orosz együttműködést, vagy orosz integrációt, az orosz ortodox egyházon keresztül, tehát moszkvai pátriarkátus egyházon keresztül, az orosz nyelven keresztül, az orosz szervezeteken keresztül, tehát különböző faktora és mechanizmusai vannak ennek a befolyásolásnak, de a végső cél minimum az valószínűleg egy ilyen jellegű kontrollálható Ukrajna, ami nem a nyugati érdekszférában van, hanem közelebb van Oroszországhoz. Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a háború lezárásával, tehát ha tegyük föl, elérnek valamiféle kompromisszumot, és vagy átadják az ukránok a területek, vagy esetleg nem adják át, és az oroszok mégis elfogadják ebben a formában a lezárást, mert hiszen egyébként Ukrajnának és Oroszországnak is komoly problémákat és veszteségeket okoz a háborúnak a folytatása. Tehát azt tegyük föl, hogy megszületik valamilyen kompromisszum és megállapodás. Egyáltalán nem zárom ki, hogy Oroszország ugyanúgy próbálkozni fog Ukrajna megszerzésére, csak nem biztos, hogy ez kifejezetten katonai eszközökkel fogja megtenni, hanem politikai nyomásgyakorláson, hát energetikai, gazdasági, pénzügyi nyomásgyakorláson is keresztül, ennek megvannak az eszközei, ugyanúgy próbálkozni fog az ukrán kontroll megszerzésére, hiszen, ahogy említettem, Ukrajna ilyen szempontból egy nagyon fontos ország ebben a puzzle-ban, amit Vladimir Putin próbál kirakni a volt orosz birodalom vagy Szovjetunió integrálása során.
Ugye, hogyha megnézzük a történelmi előzményeket, és gondolunk a Kijevi Ruszra, ami ugye az első szervezett orosz állam kezdemény volt a térségben, akkor ez is...
Nem fontos, bocsánat, szláv állam, tehát fontos szláv állam, különbség szláv van, nem orosz állam, szláv állam, így van.
Ez az első szervezett szláv állam, ez jelent valamilyen motivációt az oroszoknál?
Hát az említett Guardian cikkben például arra utalnak a szerzők, hogy Vladimir Putin végső elhatározása a háború elkezdésére 2020-ban történt, amikor a COVID-válság idején Putin bezárkózott a bunkerében, izolálta magát a társadalomtól és a külföldi kapcsolatoktól, és nagyon sokat olvasott a orosz történelemkönyveket az orosz történelemről, és a fejébe vettem, hogy már pedig neki egy ilyen történelmi missziója van, történelmi feladata van, hogy helyreállítsa az orosz birodalmat, hogy valamilyen formában integrálja azt az államalakulatot. Tehát azért is korrigáltam a kérdést, mert a Kijevi Rusz az nem egy orosz, tehát Oroszország akkor még nem létezett, sőt Oroszország a Kijevi Rusz létrehozása után kb. 4-500 évvel kezdett működni, ugye előbb moszkvai nagyfejedelemség, ami aztán folyamatosan elkezdett kelet felé terjeszkedni, növekedni, és ebből alakult az orosz birodalom. Kijevi Rusz, hát ukránok számára olyan szerencsétlen helyzet van, hogy noha egyértelműen a mai Ukrajna területének a jelentős részét lefette Kijevi Rusz, ráadásul kijevi központtal, de mégis a saját, tehát Kijevi Rusz történelmén három mai ország osztozik, Oroszország, Belarusz és Ukrajna. Tehát, hogyha megnézzük az orosz vagy a belarusz történelemkönyveket, akkor mindegyik a maga módján arra vezeti vissza a saját államiságát, hogy hát Kijevi Rusz volt az ő eredeti államuk, és Belarusz is ugyanúgy magáénak követeli a Kijevi Rusz történelmét, mint Oroszország és Ukrajna. És most az a kérdés, hogy melyik erősebb, nyilván Oroszország, tehát ha ez az orosz álláspont, vagy narratíva győzedelmeskedik, akkor Oroszország, tehát akkor majd 20 év múlva azt fogjuk olvasni a történelmi könyvekben, hogy Kijevi Rusz egy orosz államok alakulat volt. Ha pedig hát Ukrajna kerül ki valamilyen formában győztesen ebből, akkor majd azt fogjuk olvasni, hogy Ukrajna. Hát valójában ez egy szláv államalakulat volt, amely a mai országok gyökerei ebből a korabeli országból vannak, de hát valójában egyik ország sem követelheti magának ezt a történelmi örökséget teljes mértékben.
Hogyha megnézzük a háború 4 éves történetét egy más szemszögből, akkor ugye azt látjuk, hogy Európa viszonylag gyorsan összezárt Ukrajna mögött, mármint a legtöbb állam, fogalmazzunk így. Az Egyesült Államoknál viszont egészen szélsőséges reakciók, mozgások vannak, ugye főleg azóta, hogy Donald Trump vette át az elnökséget Washingtonban. Hogyan és mi várható a következő időszakban? Tehát elképzelhető, hogy az Egyesült Államoknak lehet, vagy lesz akkora hatása, hogy ez a konfliktus, ez hamarosan befejeződik?
Hát én remélem, hogy az Egyesült Államoknak lesz hatása, hiszen az Egyesült Államok, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államok kiszállt volna Ukrajna mögött, ez így nem felel meg a valóságnak. Ugye a katonai szállítmányok lényegében változatlan formában folytatódtak, csak más mechanizmus alatt, ez a Trump által jelölbe létezett pull mechanizmus, ami azt jelenti, hogy Ukrajna kijelöli, hogy milyen fegyverekre, milyen eszközökre van szüksége, tehát csinál kvázi egy ilyen listát, ez benyújtja a NATO tagországoknak, és a NATO tagországok kifizetik, tehát nem amerikai adófizetők fizetnek érte, hanem elsősorban európai országok fizetik ki ezeket az amerikai fegyvereket, de a fegyverek változatlanul folytatódnak, sőt a hírszerzés tekintetében a jelek szerint az Egyesült Államok még többet is ad Ukrajnának, mint az előző adminisztrációk. Tehát itt a kép nem teljesen egységes, viszont azt is megkockáztatom, hogy úgy fogalmazok, hogy az Egyesült Államok is, Európa is a háború első éveiben nem határozta el egyértelműen, hogy beáll Ukrajna mögé, és minden eszközzel, minden lehetséges módon támogatja. Hát meg lehet számolni, hogy hány F-16-os vadászgépet adtak az amerikaiak az előző adminisztráció alatt, egyet sem, vagy hány harckocsit, vagy 12-t. Tehát itt egyáltalán nem volt meg az a fajta támogatás, ami Ukrajna számára olyan segítséget nyújtott volna, hogy egyértelműen megtörjék a helyzetet a fronton, és megfordítsák a dolgot, és az orosz haderőt vissza tudják vetni. Ugyanakkor az a momentum, ami 2022 és 2023-ban megvolt, jelen volt, az elillant. Tehát az ukrán haderő nem rendelkezik most emberi létszám fölénnyel a fronton, és hogyha több fegyver is jön most már Ukrajnába, ez nem fog áttörést eredményezni, mint ami 2022 vagy 2023-ban megtörténhetett volna sajnos. Tehát a dolog jelenleg úgy néz ki, hogy a Európa sajnos ilyen kettő döntés között mozog, tehát se nem áll be egyértelműen maximálisan Ukrajna mögé, a minden benne lévő, vagy minden ebből kifolyó következménnyel együtt, tehát nem, mivel katonákat nincs elhatározás, hogy katonákat küldjenek, de még több eszközt, még több pénzt, tehát itt bizonyos korlátozottan állnak. Tehát, hogy megnézzük a GDP-t, most bocsánat, hogy mondjak egy számot, az európai országok átlagban 0,4%-át adták Ukrajnának az elmúlt években, tehát az elmúlt 4 évben összesen. Ez azért nem olyan egetrengető szám. Bizonyos országokban ez magasabb volt, balti országokban ez GDP 2-3%-át is kitette, de hogyha az össz-EU-s szintet nézzük, és persze lehet mutogatni, nem tudom, Magyarország nem támogattana, de hát Magyarország egy kicsi ország. Mi van Németország vagy Franciaországgal? Tehát nem volt meg a politikai akarat, a politikai döntés, hogy ténylegesen odálljanak maximálisan Ukrajna mögé, és eldöntsék a háborút nyugati támogatásra. Ugye Amerika részéről sem volt meg ez. Viszont nem is volt meg, és nincs is meg a döntés a háború lezárására, tehát mindig nem Európa részéről nem tárgyalunk Putyinnal, nincs stratégia a háború lezárására, a tárgyalásokra, a béke folyamatra, tehát valahol a kettő között tengődünk, hogy támogatunk is, de nem is annyit, Putyinnal nem tárgyalunk, kizárjuk a valamiféle kompromisszumos megoldás lehetőségét. És ugye az Egyesült Államokban ez változott meg, tehát miközben a politikai akaratot eddig sem volt meg Ukrajna teljes mértékű támogatására, viszont most van egy politikai akarat a tárgyalásos rendezésre és Putyinnal való tárgyalásokra, és remélem, hogy ez azért eredményt fog hozni.
Mert azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy a magyar-ukrán politikai kapcsolatok azok hát eléggé, vagy államközi kapcsolatok mélyponton vannak. ebből lehet majd valamilyen elmozdulás, mondjuk, ha lesz valamiféle béke vagy fegyverszünet?
Mindig azt hiszük, hogy mélyponton vannak kapcsolatok, és aztán rájövünk, hogy mindig van lejjebb, sajnos. Pedig azt gondolom, mindkét országnak érdeke lenne, hogy, hogy a kapcsolatokat javítsuk. Nem gondolom, hogy az áprilisi választásokig itt érdemi különbség lesz a két oldal viszonyban. Tehát nem feltétlenül a béke kell hozzá a visszarendezéséhez, azért kell hozzá akarat is az ukrán oldalon. Tehát nyilván ez mindkét oldalnak a, tehát mindkét oldalon hiányzik az akarat, de hát most magyar szempontból Ukrajnának kell ez jobban. Tehát ahhoz, hogy Ukrajna belépjen mondjuk az Európai Unióba, ahhoz, hogy folytassa integrációját a nyugati intézményekben, ehhez Magyarországra van szüksége. Nem értem, hogy egyébként az ukrán politikusok ezt miért nem ismerték fel. Ugye most is a barátság külön vezeté kapcsán nincs közvetlen kommunikáció Ukrajna és Magyarország között. Most nem akarok állást foglalni, hogy a vezeték megjavítható-e, mi történt vele, tehát rögzíteni kell, hogy itt volt egy orosz támadás, ami valamilyen károkat okozott, de eltelt közel egy hónap, és a károk nem kerültek még helyreállításra, és Ukrajna nem kommunikált Magyarországgal, hanem gyakorlatilag a bizottságon keresztül tette meg ezeket a lépéseket. Tehát most ebből azt akarom mondani, hogy Ukrajnának alapvető érdeke lenne, hogy ezeket a kapcsolatait Magyarországgal rendezze. De ezt a politikai akaratot nem látom. Ukrajna részéről azt gondolják, hogyha Magyarországra más, nagyobb országokon keresztül helyeznek nyomást, akkor a sikerre fog járni. Tehát, hogyha nem Magyarországgal kommunikálnak, hanem Németországon keresztül, a bizottságon keresztül helyeznek nyomást Magyarországra, akkor majd ezt fog elvezetni az eredményhez, anélkül, hogy közvetlen két oldalú tárgyalásokat folytatnának, de hát nem ezt fogja elhozni a kapcsolatok javulását. Én azt gondolom, mindkét oldalnak le kellene ülni, és a visszarendezéséről kellene tárgyalni, de erre valószínűleg majd április után fog sor kerülni, amikor lezárul a választási kampány.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Benderzsevszki Antont hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánok önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen. További szép napot kívánok. Viszont hallásra.